Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Hamarosan arról beszélgetünk itt a hétvégi menetrendben, hogy miért félhet Elon Musk attól, hogy csökkenhet a Teslák iránti kereslet. Előtte azonban arról lesz szó, hogy az év végéig meghosszabbított falusi csoknak köszönhetően itthon további 30 milliárd forint érkezhet a kistelepülési ingatlanpiacra. A Dunahouse PR és elemzési vezetője szerint a 2019-ben elindított program változatlanul népszerű, habár az elmúlt évek lakás árainak folyamatos növekedése miatt a támogatás mértéke már nem olyan jelentős. Benedik Károly azt is elmondta, hogy az elmúlt két évben a vidéki ingatlanpiac hajtotta az országos ingatlanpiac egészét, a hosszabbításnak köszönhetően pedig ez a felhajtóerő az év végéig is kitart.
A hosszabbítással várhatóan mekkora további támogatás érkezhet még így az év végéig?
A falusi csok volt az első olyan családtámogatási otthonteremtési kedvezmény, aminek a határideje lejárt, ezért nagyon várta a piac, és nagyon várták a szakértők, hogy a kormány milyen lépés jelent be ezzel kapcsolatban, de szerencsére a várakozásoknak megfelelően meghosszabbították a falusi csoknak az elérhetőségét évvégéig, ami azt jelenti, hogy számításaink szerint és a kormányzati tájékoztató szerint körülbelül várhatóan még 30 milliárd forint fog érkezni a kistelepülési ingatlanpiacra támogatás formájában. Eddig 150 milliárd forint falusi csokot helyeztek ki, ami éves szinten ilyen 60 milliárd forint körüli szintet jelöl. Nagyjából idén is ez várható, és ezért számoltuk azt, hogy az eddig kihelyezett 29 milliárd forint mellé várható még egy ugyanekkora összeg volumen fog évvégéig a falusi csok segítségével az ingatlan piacra terelődni.
A program elindítása óta 31 ezer család igényelte a kedvezményt. Az elmúlt időszakban is hasonlóan magas volt az érdeklődés, az igénybevételek száma, mint a korábbi időszakokban?
Igen, 2019-es indulása óta viszonylag változatlanul népszerű ez a támogatás, hiszen főleg a támogatási időszak elején 2019-ben, 2020 év elején nyújtott jelentős segítséget a családoknak a kistelepüléseken való ingatlanvásárláshoz és esetleg felújításhoz. Ugye a falusi csoknak egy fontos különbsége a sima csokkal szemben, hogy már meglévő ingatlanhoz is használható korszerűsítés és felújítás tekintetében, hiszen azért ezeken a településeken nem olyan nagyon sok az eladó ingatlan, de ami van, az pedig viszonylag kedvező áron elérhető, és a kormányzatnak is egyértelmű szándéka volt, hogy itt ezeken a településeken megállítsa a népességfogyást és megfordítsa a trendet. A statisztikai mutatók alapján ez némileg sikerült, a csökkenő trend az megállt és csökkent a népességfogyás, még nem fordult meg teljesen, ezért várhatóan, hogy talán tovább is fogják tartani ezt a fajta kedvezményt. Körülbelül 31 ezer család vette igénybe, ahogy te is mondtad, eddig a támogatást, és amúgy, hogyha összességében a csok és a falusi csoknak az ingatlan piaci tranzakciók hoz való arányát nézzük, akkor egy évben körülbelül 20%-a az, ami a tranzakcióknak csokkal vagy falusi csokkal támogatott tranzakció, tehát egy viszonylag jelentős hányadát fedi le az ingatlan piacnak.
Említetted, hogy a program eredeti célja ugye a csökkenő népességű települések népszerűsítése. Hány településre lehet igénybe venni ezt a kedvezményt? Változtak-e a kritériumok a korábbi évekhez képest, esetleg bővült-e a települések listája a program elindulása óta?
Igen, az első évben még egy viszonylag szűkebb település létszámmal lehetett ezt igénybe venni, de utána egy jelentős bővítés volt, és 2800, majdnem 3000 településen érhető el. Ez igazából a kis települések közel 90%-át jelenti, tehát szinte minden kis településen elérhető már ez a fajta támogatási mód. És itt ugye nagyon-nagyon változatos ezeknek a kis településeknek az elérhetősége és az árszintje, hiszen egy Balaton környéki kis település, ami bőven van már a programban, és már igazából az első körben is benne volt, teljesen más árakon lehet ingatlanhoz jutni, mint hogyha egy Nógrád megyei kisfaluról van szó. Jelentős különbségek vannak a települések között, ezért a támogatásnak a mértéke és a segítsége is azért eltérő ezeken a falvakban.
Viszont ha már a támogatásoknál tartunk, 2019-ben indult a kezdeményezés, azóta pedig részben a csok hatására is jelentősen nőttek a lakásárak országszerte. Jelenleg mekkora támogatáshoz lehet most hozzájutni a falusi csok segítségével? Történt változás vagy korrekció az elmúlt években a támogatás mértékét illetően?
Összegszerűen nem történt a falusicsokban változás, és ez egyértelműen kimutatható, hogy viszont a jelentős segítséget, amit meg 2019-ben nyújtott, akkor azért az olcsóbb településeken, akár a falusicsok segítségével teljes mértékben lehetett egy 10 millió forintos, hogyha három gyerekes falusicsokról beszélünk, és a 10 millió forintos támogatási összegről, akkor sok esetben akár az ingatlan vásárlás 100%-át fedezte ez a fajta támogatás. Most, hogyha egy átlagot nézünk, ugye, amit mondtam, nagyon nehéz országos átlagot mondani ebben a tekintetben, de hogyha egy 26 millió forintos vidéki átlag ingatlanárral számolunk, akkor ugye a 10 millió forintos maximum támogatás már látszik, hogy a felét se éri el az ingatlan értéknek, tehát jelentősen romlott a támogatásnak a segítségbeli aránya, de azért még így is jelentős támogatást jelent a családoknak, azt gondolom.
És jellemzően hogyan használták fel a kedvezményt a családok? Vásárlásra, egybekötött felújításra inkább, vagy már meglévő ingatlannak a felújítására költötték a kedvezményt?
Nagyjából fele-fele, de egy picit többen vásároltak belőle ingatlant, 54%, míg a maradék költötte inkább már meglévő ingatlan felújítására, viszont a felhasznált összeg tekintetében viszonylag nagy a különbség, hiszen aki új ingatlant vásárolt, és azt újította föl, akkor átlagban 7,7 millió forintos támogatási összeget használt föl, míg aki csak már meglévő ingatlant újított föl, vagy korszerűsített, átlagban ő 2,8 millió forinttal vett igénybe a támogatást. Ezek még évelei adatok, itt ebben az évben nem tudom, hogy lesz ebben változás, de nagyjából ez a tendencia, ez megfigyelhető továbbra is, hogy fele-fele arányban vásárlásra és már meglévő ingatlan korszerűsítésére használják a családok ezt a fajta kedvezményt.
Itt már említetted korábban, hogy különböző régiónként eltérő a kedvezménynek a mértéke. A program elindulása óta mely régiókból, megyékből érkezett a legtöbb igénylés? Illetve az elmúlt években történt valamilyen irányú mozgás? Tehát 2019-hez képest vannak újabban felkapott régiók?
Érdemi változás nem történt, nagyjából ugyanazok a régiók, Észak-Alföld, a Balatoni régió is viszonylag kedvelt, a Pest megyei régió természetesen, ami Budapest agglomerációjához köthető, ezek mind-mind keresettebb település régiók, és igazából itt vásárolnak az emberek, vagy itt keresnek elérhető ingatlant. Az nem megint más kérdés, hogy ezeken a településeken, vagy a nagyon népszerű településeken találnak-e valójában annyit, mint amennyit a keresleti igény szeretne. Itt azért vannak némi eltérések, de összességében, hogyha elmondhatjuk, hogy a falusicsok a vidéki ingatlanpiac egészét lendítette föl, és talán ebben a kontextusában érdemes nézni, hogy 2020-ban és 2021-ben is inkább a vidéki ingatlanpiac hajtotta az ingatlanpiac egészét, és Budapest egy nagyon picit arányát vesztette, és súlyát vesztette az ingatlanpiacon, nem olyan nagy mértékben, de a vidék jobban tört előre, és várhatóan ennek a támogatásnak is a segítségével 2022-ben ugyanaz a trend fog megmaradni, tehát a vidék ingatlanpiac fogja hajtani az országos ingatlanpiac egészét.
És arra vonatkozó számunk van esetleg, hogy mekkora részben járultak hozzá ezek a támogatások a teljes ingatlanpiaci forgalomhoz?
Nagyon nehéz megmondani, itt mondom, a tranzakciószámban, hogyha a csok és a falusicsok egészét, tehát mind a kettőt vesszük, akkor nagyjából a tranzakciók 20%-ban van jelen ez a fajta támogatás. Ugye tavaly a Dunahouse becslése szerint kb. 150 ezer tranzakció volt, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évben kb. 30 ezer csok vagy falusicsok igénylés van. Mi nézzük azt, hogy egy hiteligénylés mellé mennyien vesznek föl csokkot vagy falusicsokot, és itt azt látjuk, hogy a hiteleknek a körülbelül 20%-ához még egy csok vagy egy falusi csok igénylés is párosul. Régiónként eltérő, így Nyugat-Magyarország vezet és Kelet-Magyarország van utána, de Budapest, tehát hogy országos átlagot nézzük, akkor körülbelül 20%-a a hiteligénylések mellett csokkal vagy falusi csokkal is jár.
És a falusi csok hatására a vidéki ingatlan piaci árak, azok milyen mértékben emelkedtek az elmúlt években, illetve melyik régióban látható a leglátványosabb növekedés?
A legdrágább régió még továbbra is a főváros környéki, illetve tényleg a Balaton környéki nyaralópiacnak megfelelő kis települési régió, de általában elmondhatjuk, hogy összességében az elmúlt években kétszemjegyű volt az áremelkedés szinte minden évben a kis településeken. 2021-ről 2022-re, tehát hogyha ezt az utolsó évet nézzük, akkor egy picit csökkent a dinamika, de még mindig jelentős áremelkedés volt a vidéki ingatlanpiacon. 2022-ben az első negyedéves adataink vannak meg, egyelőre azt látjuk, hogy nem állt meg az áremelkedés, továbbra is emelkedő tendenciában vannak az ingatlanárak, mind budapesti, mind vidék tekintetében, és várhatóan az év végéig ez kitart. kérdés, hogy a változó gazdasági környezet az hogyan fogja befolyásolni. Több szakértő és több vélemény mondja azt, hogy meg fog állni az emelkedésnek az ilyenfajta dinamikája, de ez nem azt jelenti, hogy csökkenni fognak az ingatlanárak, hanem csak kisebb mértékben fognak nőni. Nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy csökkenő árakra egyébként nagyon-nagyon kevesen számolnak a piacon.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Kétszeresére nőtt a vendégéjszakák száma 2021 áprilisához viszonyítva a KSH jelentése szerint. A 384 ezer belföldi vendég 844 ezer vendégéjszakát töltött a szállodákban. Nem változott a tartózkodások hossza, és a különböző szálláshelyek között sem változott a népszerűségi sorrend, valamint a külföldi vendégek is visszatértek, és 9,5-szer több éjszakát töltöttek Magyarországon idén áprilisban, mint a múlt évben. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, Flecs Tamás hozzátette, a szakma arra számít, hogy euróban elérik a 2019-es bevételeket. Németh Kincső interjúja következik.
Kiderült a vendégéjszakák száma áprilisban. Hogy alakultak ezek az adatok pontosan, és utolértük-e már a 2019-es adatokat?
Én azt gondolom, hogy 2020 és 2021-hez képest most már látszik a javulás. Ugye azt látjuk, hogy a 2019-es számok tekintetében még azért nem egyszerű a helyzet, de optimisták vagyunk, hogy ez javulhat. Sajnos a háborús helyzet sem segít sokat a turizmuson, és azért ez biztos, hogy meg fogja hagyni a nyomait az idei éven is, de ettől függetlenül azért bízunk benne, hogy egy elfogadható évet sikerül majd bevételi oldalon produkáljunk.
Mik voltak a legnépszerűbb régiók most így az elmúlt hónapban?
Én azt gondolom, hogy a régiók népszerűségében változatlanul nincs különösebb változás, hát természetesen ugyanúgy a balatoni régió, de akár Hajdúszoboszló, Eger térsége, de ami pozitívum, hogy akár Gyula és Debrecen, Sopron, tehát sokkal több olyan régió van, ami feljön, de a top régiók ugyanúgy azok a városok, Tévis, Siófok, Füred, Eger, Hajdúszoboszló, akik voltak régen, de egy picit jobban elterül most már, mint régebben volt.
A külföldiekre is ezek a helyek vonatkoznak, mint legnépszerűbb, legkedveltebb helyek, és ha már a külföldieknél tartunk, akkor milyen országokból érkeznek ide Magyarországra?
Hát a külföldiek tekintetében azért sajnos változatlan elmondható, hogy kevésbé érdekes a Budapesten kívüli Magyarország, bár ebben is vannak pozitív fejlemények. Ugye a háborús helyzet itt sem segített sokat, hiszen Oroszországból, de Ukrajnát is említhetném, azért viszonylag magas volt azoknak a száma, akik viszont a vidéki Magyarországot látogatták, ugye ez a forgalom, ez teljesen eltűnt. Budapest tekintetében azt lehet látni, hogy az április hónapban is egy erőteljes javulás volt, természetesen a 2021-hez nézzük, nem a 19-hez, viszont a küldő országokban természetesen nagy változás van, hiszen nem tudunk számolni Oroszországra, az Egyesült Államokra, Kínára, Dél-Koreára, és hát Németországból is kevesebben jönnek most már ugye az inflációs helyzet való tekintettel, ugyanakkor elképesztő módon megélénkült a forgalom Izraelből és a környező országokból.
Az adatokból az is kiderül, hogy a vendégek 76%-a szállodában szállt meg. Ez pontosan mit jelent, ha már így az inflációt hozta fel? Mennyire figyelnek arra, hogy mondjuk olcsóbb szállodába menjenek, esetleg 2-3 csillagos szállodába, és ott töltsenek több napot a pihenők, vagy fordított esetben drágább szállodába csak kevesebb napot?
Az itt tartózkodásnak a hossza az nem különösebben változott, tehát most is ez a 2,7-2,8 vendégészaka jellemző, és a szálláshelyek tekintetében sincs nagy változás, tehát mindegyik típusú szálláshelyre mennek 3-4-5 csillagra, természetesen ugye 4 csillagból van a legtöbb, tehát ott a legnagyobb a vendégeknek az aránya. Azt jó látni, hogy az utóbbi évek tendenciájában erősödött azoknak a vendégeknek a száma, akik szállodai szálláshelyet foglalnak. Én azt gondolom, hogy az árak tekintetében, ha euróban nézzük, sajnos még mindig nem értük el a 2019-es átlagárat, de hát forintba ugye nagyságrendekkel megharadjuk, ugye köszönhetőnek annak, hogy jó vagy gyengébb a forint, mint volt mondjuk 3 évvel ezelőtt.
Mikorra lehet egyébként azt tippelni, hogy elérjük a 2019-es adatokat? Ez akár a nyár folyamán már megtörténhet?
Igen, hát szerintem, amit használ a tippelés, az teljesen megállja a helyét, mert ez tényleg egy tippelés. A legnehezebb változatlan az, hogy fogalmunk nincs arról, hogy mi fog történni a következő hetekben, hónapokban. Annyira az utolsó pillanatban foglalnak a vendégek, hogy nem lehet ezt látni. próbálja mindenki tartani az árakat, hiszen az lenne a cél, hogy Euróban is elérjük legalább a 2019-es árakat. Meglátjuk, mit hoz. Ugye a nyári foglalásokból még mindig nagyon keveset látni, tehát egy átlagos budapesti szállodában mondjuk 20-30%-nyi vendégészaka van foglalva augusztus hónapra, és ez lehet, hogy fel fog menni akár 70-80, de akár 90%-ra is pozitív esetben. Hogy ez milyen áron fog megtörténni, ezt ma nagyon nehéz megmondani. Ez a fajta kiszámíthatatlanság a legnehezebb jelen pillanatban, természetesen a költségek kiszámíthatatlansága mellett.
Korábban is beszéltünk már a rádióban arról, hogy mostanában jellemző az utolsó pillanatos foglalás, viszont korábban mennyivel foglaltak előbb az emberek?
Ez abszolút így van, és hát természetesen ugye a szabadidős turizmusban is most már így van, hogy akár egy héttel előre lehet csak látni, hogy mi fog történni. Régebben azért hetekkel, sőt hónapokkal ezelőtt is lehetett látni. Ez most már a vidéki szálláshelyeken is jellemző, hogy sokan az utolsó pillanatban foglalnak, és hát a legnagyobb probléma, hogy az üzleti turizmus, tehát a meetingek, az incentív rendezvények, konferenciák elképesztően hiányoznak mind a budapesti, mind a vidéki szállodai turizmusban, ami egy kellő alapot adott mindenre, úgyhogy azoknak a foglalása ugye jóval hosszabb időre terjedt ki régen, tehát egy sokkal biztosabb alapot lehetett látni. Most ezt az alapot nem látjuk előre sajnos.
Még arra mindenképp szeretnék rákérdezni, hogy a fizetési lehetőség az ezen a területen nagyon jellemző szép kártyával, viszont nemrég ugye bevezették, hogy ezt az összeget élelmiszerre is lehet költeni. Milyen változás látszódik emiatt ezen a területen?
Statisztikák alapján mi azt látjuk, hogy egyre többen használják a szép kártyát élelmiszervásárlásra, ugye nagy valószínűséggel, ugye itt az erős inflációnak köszönhetően is, hogy sokkal jobban megnézik most már az emberek, hogy mire költik el a pénzüket, és mivel ez a lehetőség megvan, ezt sokan használják. Mi nagyon szeretnénk elérni azt, hogy a szép kártya költés az a továbbiakban csak a szállodaiparba, vendéglátásba és az attrakciókba lehessen majd elkölteni. Nekünk az mindenképpen egy nagy segítség lenne, hogyha erre a szép kártyára szánt rekreációs pénz tényleg oda kerülne, ami az alapvető célja volt, hiszen volt egy ilyen kártya annó az Erzsébet utalvány, ami erről szólt a hideg élelmiszerre. A szép kártyának nem ez volt az alapvető küldetése, és bízunk benne, hogy függetlenül attól, hogy nagyon nehéz helyzetben van a kormányzat, hiszen enyhítenie kell az inflációs nyomást, de ugyanakkor a turizmusnak ez egy nagy segítség lenne, hogyha a szép kártya arra lenne használható, amire ki lett találva.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Elon Musk attól fél, hogy csökkenhet a Teslák iránti kereslet, a Twitteren 10%-os létszám leépítéssel írt, amivel szűkíteni tudná az elektromos autó gyártásának a költségeit. Az Equilor vezető elemzője szerint valószínűleg Musk nem az összeszerelő üzemekben, hanem a háttér területeken tervez elbocsátásokat. A vezető elemző kiemelte, ha nem történik jelentős innovációs előrelépés, akkor nagyon megemelkedhet az elektromos autók ára, ami valóban csökkentheti majd a keresletet. Török Lajossal Némedi Kincső beszélgetett.
Elon Musk 10%-os létszámleépítést szeretne a Teslánál, ez az információ szivárgott ki nemrég. Jó lehet-e a megérzése, és érdemes-e tényleg meglépni ezt?
Ugye Elon Musk ismét a Twitteren kommunikált a befektetőkkel, illetve a saját munkavállalóival, és hát eléggé össze-vissza sikerült ez a kommunikáció ismét, nem először történik ilyen. Ugye először kitwittelt, hogy 10%-os leépítést jelent be, majd pedig azt, hogy igazából nem fog jelentős létszámcsökkenés megtörténni, igazából a kettő közötti különbözetet az adhatja, hogy az összeszerelő üzemekben nem fog valóban leépítés történni, de lehet, hogy a háttérterületeken igen. Ugye hozzá kell tenni, hogy ez valószínűleg arra is utalhat, hogy Musk eléggé pesszimista a gazdaság helyzetével kapcsolatban, és fél, hogy negatívabb események fognak történni a következő időszakban, mert csökkentheti a Tesla iránti keresletet, mely miatt bizony szűkítenie kell a költségeit a következő időszakban.
Ez változtathat bármit a gyártásban, akár lassulást, akár hogyha további létszámleépítések történnek, akkor leállást?
Ugye ez egy jó kérdés, hiszen azt mondta, hogy aki összeszerelő üzemben dolgozik, azon létszám nem fog csökkenni, tehát emiatt azt várjuk, hogy jelentősen nem fog csökkenni a legyártandó autók száma, de az látszik, hogy ez a rugalmasságot próbál a rendszerbe vinni, ami azt jelenti, hogy ha esetleg szükséges, akkor akár vissza is fogja a termelést. Jelenleg azért még mindig eléggé el vannak maradva a leszállításokkal, tehát nem ilyen problémáik vannak.
Egyébként jelenleg jók az eladások a Teslánál?
Igen, jelenleg azért még mindig jók az eladások és pozitív számokat jelentenek. Mondom, hozzá kell tenni, még le vannak maradva a leszállításokkal, tehát a korábban megrendelt autókat is most szállítják le, és folyamatosan érkeznek az új megrendelések, tehát eddig még mindig azért inkább kapacitás szűke jellemző a vállalatra, de nagyon nagy kérdés, és szerintem Musk is ettől tart, hogy ha esetleg egy valós gazdasági lassulás jön, és nem sikerülne az úgynevezett soft landing, tehát ez a sima leérkezés a jegybanki szigorítások miatt, akkor attól tart, hogy jelentősen csökkenhet a kereslet. Ugye látjuk azt, hogy azért az államok, különböző államoknak jelentős költségekkel jár az elektromos autók támogatása, ha esetleg itt is elmaradások lennének, ugye megszorítások miatt, akkor bizony a Tesla kereslete is csökkenhet.
Azért a Tesla egy prémium kategóriás elektromos autó. Más elektromos autók esetében felmerülhetnek-e olyan problémák, vagy érdemes lenne-e ott is létszámleépítést alkalmazni?
Nagyon összetett kérdés. Látjuk azt, hogy az európai autógyártók jelentős része, csak például a Volkswagen csoportra gondolni, úgy gondolja, hogy az elektromos autó a jövő, és jelentős erőforrásokat raknak át az elektromos autókra a hagyományos hajtásláncokhoz képest. És nagyon nagy kérdés, hogy ugye ezek jóval drágább autók azonban, tehát meg lesz a kereslet ezekre a drágább autókra is, és hogyha igen, akkor mekkora lesz ez a kereslet. Tehát egy nagyon kockázatos játékot játszanak ilyen szempontból az európai autógyártók, és persze a szabályozás pedig kéz a kézbe megy ezzel, és az európai szabályozók is egyre inkább arra felé mennek, hogy minél korábban jöjjön el az, hogy csak elektromos autót lehessen vásárolni. Mondom, itt azért van egy óriási kockázat, hogy lesz-e, aki meg tudja ezeket fizetni, hiszen jelenleg azt látjuk, hogy azonos felszereltségű, nagyjából azonos kategória autó legalább 50, de néha 100%-kal is drágább tud lenni, mint egy hagyományos hajtáslánccal rendelkező.
Egyébként az elektromos autó árak hogyan alakulhatnak a piacon, mert a nyersanyagárak folyamatosan emelkednek, de ezek áthárítása a keresletre kiküszöbölhető mondjuk azzal, amit most Elon Musk talán életbe léptet?
Két dolog játszik itt. Az egyik az, hogy az alapanyagok ugye részben egyébként az orosz és ukrán kitettség miatt most jelentősen megugrottak, de elég csak itt a lítiumra gondolni, vagy a nikkelre. Míg a másik oldalon ugye az a főérv, hogy ahogy jelentősen emelkedik ugye a gyártás, ugye ekonomizoszkél, tehát a minél nagyobb mennyiségben gyártják, annál olcsóbb lesz egy egységre gyártása, illetve nagyon bíznak az innovációban is. Jelenleg azért azt látjuk, hogyha nem történik egy jelentős innovációs előrelépés, akkor bizony itt várhatóan még akár további drágulás is jöhet, és nagyon nagy kérdés egyébként, hogy rendelkezünk-e megfelelő mennyiségű lítium és különböző más földfémbányával ahhoz, hogy ezt a különböző, főleg ha az akkumulátorra gondolunk, ugye itt lehet nagyon nagy kérdője, tehát ezt az akkumulátor kapacitást vajon képesek leszünk-e kielégíteni a jelenlegi nyersanyag előállításunkkal és bányászatunkkal.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History rendkívüli adása következik itt a Trend FM-en. Ebben a műsorban Rota Francescóra emlékezünk itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.